István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével végződik majd az ukrajnai háború, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést, tette hozzá Szijjártó Péter. A tárcvezető bankokban tárgyalt újabb tájföldi beruházásokról és felsőoktatási együttműködésekről. A Financial Times névtelenséget kérő forrásai alapján arról számolt be, hogy Ukrajna megállapodott nyugati partnereivel abban, hogy a jövőbeni tűzszüneti megállapodások folyamatos orosz megsértését Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadással válaszolják meg. A terv célja az lenne, hogy egy jövőbeli orosz-ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni, abban az esetben, ha Moszkva megszegi azt. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy hadserege legyőzi Ukrajnát a csatatéren, és készen áll a folytatásra, amíg el nem éri céljait. Amint megszületik a béke megállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz Ukrajna számára, jelentette ki a NATO főtitkára Kijevben, az ukrán parlamentben elmondott beszédében. Mark Rutte szavai szerint a katonai támogatást Ukrajnának azok a nyugati országok adják, amelyek az úgynevezett hajlandó koalíciójához csatlakoztak. Volodymyr Zelenszky azt mondta, folytatni kell a párbeszédet az orosz féllel a háború befejezésének lehetőségeiről, az Egyesült Államok részvételével, ugyanakkor Ukrajna nem kész megadni magát, jelentette ki az ukrán elnök. Korábban az oroszok azt ígérték, átmenetileg nem támadják Kijevet és az ukrán energetikai infrastruktúrát, de múlt éjjel véget ért a részleges tűzszünet. Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Harkiv városát, a csapások a kritikus infrastruktúrát érték. 820 ház maradt fűtés nélkül a mínusz 20 fokban. A fővárost is nagyszabású támadás érte. Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint 5 kerületben is csapásokat rögzítettek. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások már pályázhatnak a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 programra, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ezzel közel 2,5 millió forintban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén, tudatta Comba Sándor, 4 milliárd forintos keretből nyújtanak vissza nem térítendő támogatást. Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank, tájékoztatott az üzleti igazgatóság vezetője az M1 állami televízióban. Az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csaknem 39 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá Kasziba Levente. Egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30%-os energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest. Már pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor program keretében megvalósuló minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második ütemére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd 200 millió forint, a támogatási intenzitás 100%, önerő nem szükséges. A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű pénzforgalomban nem járó utalványt igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására. Ma a fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyő függőség, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a szaktárca és a Betesda gyermekkórház együttműködési megállapodásának aláírásán. Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi 5,5 órát tölt képernyő előtt. Az együttműködés keretében 40 szakmai szervezettel közösen elfogadtak egy 10 pontos kartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyidő csökkentésére vonatkozóan. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését, jelentette az iráni félhivatalos Fars hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a síta állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Az iráni külügyminisztérium bekérette az uniós tagállamok teheráni nagyköveteit, miután az unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni forradalmi gárdát. A teheráni vezetés további válaszintézkedéseket ígért. Kaja Kallasz uniós főképviselő szerint a gárda fellépése és az iráni elnyomás nem maradhat következmények nélkül. Pénteken kezdődik a téli olimpia, Milánóban rendkívüli biztonsági készültséget rendeltek el, újabb biztonsági övezeteket jelöltek ki az olimpiai láng útvonalán és a versenyhelyszínek körül, több mint 90 ország sportolói és számos államfő érkezik a megnyitóra. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, további csapadékkal, az eső mellett havas esővel, ónos esővel, utóbbira és hóra az északi középhegység térségében nagyobb eséllyel lehet számítani. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 1, napközben aztán 3 és 5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. február 4-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak és Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. melyben Ady Endre Ifjú szívekben élek című versét Galán Géza előadásában hallják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Korzini Szent Andrásról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája, valamint programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Révész Botond ideggyógyász szakorvossal a szklerózis multiplexről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
De ezért mondják egyébként, hogy a betegeket javasolják, hogy speciális ellátott centrumokba kezeljék, mert ez a mindenre kiterjedő figyelem, ez ott adott, ugye?
Igen, általában igen, így van, hogy aki foglalkozik vele, benne van, nyilván az évek, a tapasztalat, így tudja, mire kell figyelni. Az elsődleges diagnózis nyilván egy neurológiai szakrendelő elkezdheti. Akiben felmerül, az nyilván volt korábban egy ilyen előadásunk is, akiben háziorvos kollégába, vagy más neurológus kollégába is felmerül a szklerózis multiplex, akkor irányítsa nyugodtan a központunk.
Ez felmerül egyébként? Mert
próbáljuk ezt súlykolni, mert nyilván kevesebben jutnak be, vagy elkallódnak, és később kapnak diagnózist, vagy kezeli a reumatológus, vagy kezeli az ortopéd, vagy hasonló járászó, és végül kiderül, hogy ennek a hátterében egy olyan folyamat van, amit mondjuk, ha hamarabb kerül diagnosztizálásra, akkor lehet, hogy meg tudtuk volna állítani.
A folyamatot. Tehát pontosan igen. A ritka betegségeknél vetődik ez fel állandó jelleggel, ugye, hogy kezelik erre, vizsgálják arra, amarra, és hát évek telnek el, miközben kiderül, hogy mi a baja, és ez annyira rontja az esélyt az életminőségének, sőt, sok esetben az életben maradás esélyét is, hogy
igen,
de hát ezen nagyon nehéz változtatni.
Nagyon nehéz, ez világszerte is nehéz. Tehát ez a tanulmányok, nem mondjuk a szklerózisra, de más ritka betegségre, azért is hívják ritka betegségnek nyilván, mert nehéz. Tehát gondolnak rá, és nagyon sok tünetet okoz, meg utánoz, és nyilván minden megpróbálnak kizárni, tehát tulajdonképpen a ritka betegség azért 80-90%-ban a hagyományos betegségek jelentkeznek, és 10%-ban kell gondolni a ritka betegségekre. Ezért vannak ezek a centrumok, mint a ritka betegségek tanszék, vagy hasonló, csak merüljön fel a kezelő intézménybe, hogy itt már meghaladta az ő képességeit.
Ad abszurdumban létjogosultsága egy olyan kérdésnek, hogy mennyi ideig lehet húzni például az SM kezelést, mert ugye nagyon fiatalon kapják meg, illetve fiatal korban jelentkeznek általában ezek az változások, és hát én nagyon sok hát már idősebb korosztályba tartozó SM beteget is ismerek. Tehát ez azt jelenti, hogy...
Ki lehet nagyon, tehát alapjáraton, tehát maga hamar kerül a diagnosztizálásra, illetve a terápia beállítására, akkor eléggé jó arányjal tudjuk úgy már fenntartani azt az állapotot, és a beteg nem halad előre, illetve nem romlik az élet, és nem romlik az életminősége, illetve egy állapot áll fent. Tulajdonképpen attól függetlenül még MR, tehát a képalkotó vizsgálatokon lehet progresszió, tehát lehet egy-egy góc pluszba, mert teljesen megállítani még nem tudjuk. De mondjuk klinikailag 30 év alatt jut el esetleg bot használatáig. Tehát mondjuk 28 évesen, 58 évesen kezd el esetleg bottal járni, de még lehet akkor sem, ha megfelelő terápiát beállítunk, illetve ha jól reagál a szervezete, ez is nagyon fontos.
Tehát, meg hogyha akar, ugye? Mert igen. Azért itt kellene megkérdezni azt is, hogy azt szokták mondani, hogy azt a beteget lehet gyógyítani, aki meg akar gyógyulni.
Ez így van, illetve...
Tehát itt a pszichének, a pszichés mentális
van, nekünk is betegünk, legalább 20 valamennyi, aki nem kap kezelést, szerintem, mert nem szeretné, jó állapotban vannak, azt mondta akkor, mikor már rosszabb állapotban lesz, hiába felvilágosítottuk, hogy akár lehet rosszabb állapot, és nem tudunk már rajta segíteni, de ő még egyelőre nem szeretne
kezelést. De lehet, hogy azért, mert nem akarja, hogy betegségtudata legyen?
Lehet. Lehetséges, hogy nincs betegségtudata, vagy ő ezt úgy el akar, hogy hesegetni, neki nincsen semmi baja, amúgy teljesen fizikálisan jól van, nincsen semmi problémája, nyilván kapott egy ilyen diagnózist évekkel ezelőtt, és úgy próbálja feldolgozni szerintem.
Hát igen, mert még mindig, és azt hiszem erről is beszélgettünk, még mindig az úgynevezett tabu témák körébe tartozik, ez valahol az szklerózis multiplex.
Már egyre kevésbé szerintem, de már elég sokan, sok platformon megjelenik, tehát tulajdonképpen a világháló, ami most már egyre hát előtérbe kerül tulajdonképpen itt a terjesztés, és tehát
ez, nincs titok.
Nincs már titok, így van, vannak csoportok, vannak nem szövetkezetek, hanem ilyen kis hogy is mondjam, társaságok, úgymond, akik foglalkoznak együtt, betegek alakítják ezt ki, és akkor így mennek kirándulni, programokat terveznek, és akkor...
Az jó egyébként.
Nagyon jó. Amúgy, igen, nem csak a gyógyszeres kezelésből áll a szklerózis multiplexek beteg gondozása.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Révész Botond ideggyógyász szakorvossal a szklerózis multiplexről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. A 3-as főúton Gödöllőn a 29-es és a 30-as kilométernél a gyalogos átkelő helyeket korszerűsítik, mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 25-ös főúton Egerbel területén a 16-os kilométernél közműbekötés miatt Eger-Felnémet felé váltakozó. A 16-os kilométernél közműbekötés miatt Eger-Felnémet felé váltakozó sávlezárásra készüljenek. Szintén a 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 33-as főúton Debrecenben a 106-os és a 107-es kilométer között építési munka miatt mindkét irányban csak a belső sáv járható. Az alsóbrendű utak tekintetében Pest vármegyében az Alsó-Némedi Dunaharaszti összekötő utat a Dunaharaszti térségében lévő vasúti átjárónál a 7-es kilométernél lezárták. Önkormányzati utakra terelnek át. Felújítás kezdődött az Abony és Törtel közötti szakaszon, az Abony-Nagykőrös összekötő úton, ezért az érintett szakaszt az 1-es és a 4-es kilométer között lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig Kőrös tetétlen irányába lehet kerülni. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma döntően borult idő várható, országszerte időszakos csapadékkal. Ekkor már a legtöbb helyen esőre lehet számítani, de az északi középhegységben kezdetben még előfordulhat néhol ónos eső, fagyott eső. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, aminek iránya a déli országrészben déli, másút keleties lesz. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebre többnyire 7 és 12 fok között valószínű. Csütörtökön alapvetően felhős idő várható, de átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Eső, záporeső szorványosan előfordulhat. A déli délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután nagyrészt 7 és 12 fok valószínű, de északkeleten és nyugaton ennél hűvösebb, délkeleten enyhébb lehet az idő. Pénteken a helyenkénti párásság és köd mellett kezdetben szakadozottabb lesz a felhőzet, majd délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőtakaró. Elszórtan várható eső, zápor eső. Kevés helyen élénk lökések kísérhetik a jellemzően délkeleti-keleti szelet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5, délután döntő részt 7 és 12 fok közötti értékek valószínűek, de északkeleten ennél hűvösebb, délkeleten enyhébb lehet az idő. Szombaton erősen felhős vagy borult idő valószínű, több helyen esővel, záporral. Dél-délkelet felé haladva növekszik a csapadék előfordulási valószínűsége. Az északnyugati szél azonban megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 5 és 11 fokra számíthatunk. Vasárnap inkább csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben, nagyobb részt felhős, helyenként párás, ködös idő valószínű. A csapadék hajlam csökken, de főként északkeleten előfordulhat eső, majd vegyes csapadék is. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, délután 3 és 11 fok közötti értékek lesznek. Az aktuális időjárási helyzet a meleg front érzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítő képesség csökkenést okozhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiát hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
A napverse.
Ifjú szívekben élek. Ifjú szívekben élek, s mindig tovább. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyökerű. Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek örökös urának maradni. Nem adatik meg ez mindenkinek, csak aki véres, igaz életű. Igen, én élni s hódítani fogok egy fájdalmas nagy élet jussán. Nem ér föl már szitkozódás, piszok, jányok s ifjak szívei védenek. Örök virágzás sorsa már az enyém, hiába törnek életemre. Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény. De virágzás, de élet, és örök.
Ady Endre, Ifjú szívekben élek című versét Galán Géza előadásában hallották. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Adi 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Urunk bemutatása ünnepén. Legyetek az Úr jelenlétének prófétai jelei. A pápa kinevezte Prága új érsekét. Szent John Henry Newman, pap és egyháztanító ünnepe bekerült a római liturgikus naptárba. Ünnepnapja október 9-e. Restaurálják Michelangelo utolsó ítélet freskóját a Sixtus kápolnában.
Leó pápa homíliája Urunk bemutatása ünnepén. Legyetek az Úr jelenlétének prófétai jelei. Február 2-án Urunk bemutatása, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Leó pápa hétfőn délután 5 órakor szentmisét mutatott be a Szentpéter Bazilikában az Istennek szentelt élet 30. világnapján. A vatikáni bazilikát megtöltő férfi és női szerzetesek jelenlétében a Szentatya az Istennek szentelt élet proféta jellegét hangsúlyozta. A pápai szentmise ünnepi bevonulásra kezdődött, amelyet a Szentatya imádsággal vezetett be. Kedves testvéreim, 40 napja Urunk születésének örömünnepét ültük, és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, voltak éppen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott, szintén a lélektől megvilágosítva, felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtöttek be. Vonuljunk tehát Isten házába, és járuljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele, és felismerjük a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön. Ekkor az asszisztencia tagjai és a hívek is meggyújtották a kezükben tartott gyertyát, amelyet Leó pápa megáldott. Alázatosan kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Fogad kegyesen hívő népedet, amely neved dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra, Krisztus a mi Urunk által.
Cari fratelli e sorelle, oggi festa della presentazione del Signore, il Vangelo ci parla di Gesù, che nel Tempio è riconosciuto e annunciato come il Messia da Simeone e Anna.
Leó pápa homíliája kezdetén az Úr templomi bemutatásának evangéliumából a messiás felismerő Simeon és Anna szerepéből két szeretett mozgás találkozását emelte ki, Istenét, aki az emberiség megmentésére jön, és az emberiségét, amely éber hittel várja eljövetelét. Isten részéről Jézus egy szegény család fiaként érkezik Jeruzsálembe, ahol felajánlják őt értünk, aki tiszteletben tartja szabadságunkat és osztodik szegénységükben. Cselekedeteiben nincs semmi kényszerítő, csak fegyvertelen nagylelkűségének lefegyverző ereje, hangsúlyozta a Szentatya. Emberi oldalról ezzel szemben az idős Simeon és Anna személyében Izrael népének várakozása a tetőpontjára jut. Bennük az üdvösség hosszú történetének csúcspontja jelenik meg, amely az Édenkerttől a templom udvaráig tart, és amely bár hullámvölgyeken keresztül halad, de mindig egyetlen eleven vágyhajtja, hogy helyreállítsa a teremtmény teljes közösségét teremtőjével. Ennek fényében ünnepeljük az Istennek szentelt élet 30. világnapját, folytatta a pápa, amely a szerzetesek egyházi és világi küldetésének mint egy ikonja, ahogy Ferenc pápa a szerzetesi életről írt apostoli levelében buzdított, ébresszétek fel a világot, mert a megszentelt élet ismertető jegye a profécia. Leó pápa így folytatta elődje gondolatát. Az egyház arra kér benneteket, hogy legyetek proféták, hírnökök, akik hirdetik az Úr jelenlét és előkészítik útját. Arra kaptatok hivatást, hogy profétai hivatástokat elsősorban életetek feláldozásával tegyétek, imádságban gyökeret verve és készen arra, hogy felemésztődjetek a szeretetben. A pápa rendalapítók szerepére emlékeztette a szerzeteseket, akik engedelmesen a Szentlélek működése iránt példákat hagytak arra, hogyan töltsék be hatékonyan a küldetésüket. Állandó feszültségben éltek a föld és a menny között, hittel és bátorsággal teltek el, az eukarisztia oltárától indulva, a kolostorok csendjében, az apostoli munka kihívásai közepete, az iskolai tanításban, az utcán a szegények szolgálatában, egészen a missziók fáradalmáig menően. És ugyanazzal a hittel tértek vissza, alázattal lépve a keresztövéhez és a tabernákulum elé, hogy minden felajánljanak, és Istenben megtalálják minden cselekedetük forrását és célját. A kegyelem erejével kockázatos vállalkozásokba is belevetették magukat, imádkozó jelenlétté váltak ellenséges és közömbös környezetben, nagylelkű kész és barátságos vár formájában, megaláztatás és elragyatottság közepete, a béke és a megbékélés tanúiként a háború és a gyűlölet szorításában.
Papa Benedetto XVI ha scritto che l'interpretazione della Sacra Scrittura rimarrebbe incompiuta.
Ahogy 16. Benedek pápa írta, a Szentírás értelmezése hiányos maradna, ha nem hallgatna azokra is, akik ténylegesen megélték Isten igéjét. Az evangéliumi tanácsok fogadalmával és a felajánlott karitati szolgálattal elterve ma is az a hivatásotok, hogy tanúságot tegyetek egy olyan társadalomban, ahol a hit és az élet egyre távolabb kerül egymástól az emberi személy hamis és torz értelmezése nevében, hogy Isten jelen van a történelemben, minden nép üdvössége, ahogy Simeon próféta jövendőlte. Tanúságot kell tenni arról is, hogy a fiataloknak, az időseknek, a szegényeknek, a betegeknek és a foglyoknak szent helyük van az ő oltárán és az ő szívében, és hogy mindegyikük az ő jelenlétének egy-egy sérthetetlen szentélye, amely előtt térdre kell borulnunk. Ennek jele az a számos evangéliumi állomás, amelyet sok szerzetes közösség tart fenn a legkülönfélebb és legnehezebb helyzetekben, és amelyeknek tagjai még konfliktusok közepete is maradnak, nem mennek el, nem menekülnek el, hanem maradnak, hogy emlékeztessenek, ezért szónál is beszédesebben az élet sérthetetlen szentségére. Jelenlétük még fegyverdörgés, a gőg, az önérdek és az erőszak tombolása közepete is hirdeti Jézus szavait, vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül, mert angyalaik a mennyben mindenkor látják atyjuk arcát. Beszéd a záró részében Leó pápa az Aksimeon imájára utalt, amelyet az egyház naponta imádkozik. Most bocsásd el, Uram, szolgádat szavait szerint békességben, hiszen már látták szemeim a te üdvösségedet. A szerzetesi élet ugyanis a maga minden mulandótól való, derűs távolságvételével megtanít a földi valóságok iránti leghitelesebb gondoskodás és az örökké való valóbb remény elszakíthatatlan kapcsolatára, amely már az életben végső és kizárólagos szélként képes megvilágítani mindent. Simeon Jézusban meglátta az üdvösséget, és szabaddá vált az élet és a halál előtt, együtt Annával, aki soha nem távozott a templomból. Kedves női és férfi szerzetesek, az egyház ma köszönetet mond az Úrnak jelenlétetekért, és arra buzdít benneteket, hogy bárhová is küldjön a gondviselés, legyetek a béke kovásza és a remény jele. Munkátokat a boldogságos Szűz Mária és Szent Rend alapítóitok közben járására bízzuk, miközben együtt megújítjuk életünk felajánlását Istennek az oltáron. Zárta homíliáját Leó pápa, aki ágostonos szerzetesként maga is az ünnepeltek közé tartozik.
Leó pápa kinevezte Prága új érsekét. A Szent Atya elfogadta a Jan Graubner érsek lemondását a prágai főegyházmegye lelkipásztori gondozásáról. A Szent Atya február 2-án kinevezte Stanislav Pribil redemptorista szerzetest a prágai főegyházmegye érsekévé, áthelyezve őt a litomericei püspöki székből. Stanislav Pribil 1971. november 16-án született Prágában. 1996. június 22-én szentelték pappá a legszentebb megváltó kongregáció. Ezután a következő tisztségeket töltötte be, mábbá a következő tanulmányokat folytatta. A Svätá Horai Miasszonyunk egyhely káplánja volt 1996 és 99 között. Ugyanezen kegyhely plébánosa volt 1999 és 2008 között. A redemptorista kongregáció tartományfőnöke és a prágai érsekség Caritas szervezetének elnöke, majd teológiai licenciátust szerzett 2012-ben, a litomericei egyházmegye általános helynöke és a cseh püspöki konferencia főtitkára lett 2009 és 2016 között, a Horní Police, a Jezve és a Zándov plébániák adminisztrátora, közgazdaságtan és menedzsment mesterdiplomát, majd teológiai doktorátust szerzett 2019-ben, a szinodalitásról szóló szinódus nemzeti csapatának tagja, végül doktorát történetéből 2025-ben. 2023. november 23-án Ferenc pápa Litomerice püspökévé nevezte ki, március 2-án püspökké szentelték. 2025. április 29-e óta a cseh püspöki konferencia alelnöke. Az új prágai érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta. Az egyházon belüli kiengesztelődés különösen közel áll a szívemhez. Véleményem szerint az első lépés annak keresése kell legyen, hogy ez megtörténjen. Ez nem csak az egyházat és a prágai érsekséget érintő kérdés. Gyakran úgy tűnik, hogy amikor egy gondolattal vagy ötlettel találkozunk, először megvizsgáljuk, hogy ki mondta vagy írta, és csak azután értékeljük a tartalmát. Minden túl személy jellegű, állapította meg Stanislav Pribil érsek. Arra vonatkozóan, hogy miként lehet egységet teremteni és megbékíteni egy polarizált egyházat, az új prágai érsek kiemelte. Szükséges a párbeszéd, és mindenek előtt a meghallgatás. Ezt most tanulom, és a szinodális folyamat segít ebben. Továbbá ott van az egyház szolgálata a civil társadalomban. Vannak iskoláink, van karitaszunk, számos lehetőségünk van arra, hogy hozzájáruljunk fele barátaink méltóság teljes mindennapjaihoz. Ahol a szavak elfogynak, mert információ dömpinget élünk meg, a szeretet által vezérelt cselekvés továbbra is erőteljesen visszhangozhat. Bízom benne, hogy a közös keresztény tanúságtétel és mások szolgálata, valamint reményünk okainak magyarázata, ahogy Péter apostol mondja első levelében, hozzájárulhat mind a belső egységhez, mind a külső jó hírnévhez. Prága kötődik Nepomuki Szent János életéhez és halálához, akit a hidak védőszentjének neveznek. Nekünk is, hozzá hasonlóan, hídépítőknek kell lennünk, és az élethez való hozzáállásunkkal össze kell kötnünk azokat a partokat, amelyek gyakran leküzdhetetlenül távolinak tűnnek, mutatott rá Stanislav Privil, újprágai érsek. Szent John Henry Newman pap és egyháztanító ünnepe bekerült a római liturgikus naptárba, ünnep október 9-e. Az istentiszteleti dikasztérium közé tette azt a dekrétumot, amellyel 14. Leó pápa a 2000-ben kanonizált és 2025. november 1-én egyházdoktorrá nyilvánított angol szentet felvette az általános római naptárba. A fakultatív emléknapja bekerül minden naptárba, illetve a szent mise és az imaórák liturgiájának bemutatásakor használt liturgikus könyvekbe. Isten kegyelmének szelíd fénye, aki eljött a világba, hogy megvilágosítsa az embereket, arra vezette John Henry Newmant, hogy a katolikus egyházban találjon békére, és olyan erőt adott neki, hogy elmondhatta, Isten azért teremtett engem, hogy különleges szolgálatot tegyek neki. Részem van ebben a nagy műben. Egy láncszem vagyok, egy kötelék, amely összeköti az embereket. Nem ok nélkül teremtett engem. Hosszú élete során Newman bíboros fáradhatatlanul teljesítette küldetését, amelyre elhívták, betöltve az intellektuális kutatás, a prédikáció és a tanítás szolgálatát, valamint a szegények és a legkisebbek szolgálatát. Élénk elméje nagy jelentőségű, maradandó emlékműveket hagyott ránk teológiai és egyháztani kérdésekben, valamint költői és ájtatossági kompozíciókban. Az árnyékokból és képekből az igazság teljessége felé irányuló állandó törekvése példakép lett a feltámadt Krisztus minden tanítványa számára. Így Szent John Henry Newman, akit a történelem során a Zarándok Egyház fénylő világosságaként ismertek el, joggal sorolható a többi szent egyház doktor közé, akiket bejegyeztek a római liturgikus naptárba. Ezért 14. Leó pápa, figyelembe véve a hívek közössége számára oly nagy jelentőségű szent pásztor egyházdoktori címének közelmúltbeli elismerését, elrendelte, hogy Szent John Henry Newman papot és egyházdoktort vegyék fel az általános római naptárba, és fakultatív liturgikus emléknapját mindenki október 9-én ünnepelje az egyházban.
Restaurálják Michelangelo utolsó ítélet freskóját a Sixtus kápolnában. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján megkezdődött az állványzat felépítése, amelyen mintegy másfél hónapig dolgoznak majd a szakemberek, hogy húsvét után Michelangelo remek műve megtisztulva visszakapja eredeti fényét. A Sixtus kápolna a restaurálás idején is nyitva áll a látogatók előtt, csak az első 3 hétben kell az állványépítés idejére lezárni biztonsági okokból. Nagyjából 3 hónapot várni arra, hogy a 180 négyzetméter kiterjedésű oltárfreskót megpillantsák a látogatók a restaurálás után, addig pedig egy nagy felbontású reprodukción látható majd a vásznon, ami az állványzatot tartja. A rendkívüli tisztítási munkálatokra azért van szükség, mert a legutóbb 1994-ben végzett állag megőrző restaurálás óta egy fehér réteg rakódott a freskóra, amit a levegőben jelenlévő mikroszemcsék leülepedése okozott. Ez idővel elhalványította a sötét kontrasztokat, és fakóbbá tette az eredeti színeket, magyarázta Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festményekért és fa műalkotásokért felelős restaurátora, aki koordinálja Michelangelo remek művének felújítását. Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum főigazgatója rádiónknak elmondta, rendkívüli restaurálásról, ugyanakkor nagyon egyszerű műveletről van szó. Desztillált víz és selyempapír segítségével eltávolítják a során rárakódott könnyű sóréteget. A legutóbbi jelentős restaurálást a 90-es években végezték. 2010-ben elindítottak egy rendszeres karbantartási projektet, amivel évente ellenőrzik a Sixtus kápolna állapotát. Tavaly vált világossá, hogy szükség van erre a beavatkozásra a sóítélet freskó esetében, amit a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását támogató szervezet floridai egységének jóvoltából végeznek el. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Könnyű kedvesnek lenni, mikor az embert nem bántja semmi. Könnyű szeretni azokat, akikkel nem foglalkozunk sokat.
Akiket győznöm kell türelemmel, de azok a nehéz napok, amikor olyan ideges vagyok. Hú, az a néhány lélek, akikkel közös lakásban élek, az iskola vagy a munkahely, naponta színig megtelünk e hely. Isten szent lelke száj,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész neked élj, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi rész meglepően emberi helyzetet mutat be. Jézus hazatér Názáretbe, de nem ünnep és zsúlyongó nép várja, hanem bizalmatlanság, irítség és elutasítás. Azok, akik talán a legjobban ismerték őt, hiszen körükben nőtt fel, nem tudnak túllépni a megszokott képen, hiszen ez csak az ács, Mária fia. Ők már eldöntötték, hogy mit gondolnak róla, és nem akarnak változtatni ezen a képen. A történet figyelmeztet minket, milyen gyakran ítélünk a felszín, a múlt, a megszokás alapján. Hányszor zárjuk ki Isten cselekvését az életünkből, mert nem úgy történik valami, mint ahogy elképzeltük. Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, mondja Jézus, szavai fájdalmasan igazak ma is. A hit hiánya nem Isten erejét korlátozza, hanem a mi befogadó készségünket. Ugyanakkor ez a részlet vigaszt is hordoz. Még akkor sem fordult el Jézus, amikor elutasították. Négy beteget meggyógyított, még a kemény szívűség közepette is, mert Isten kegyelme mindig utat keres. Legyen bátorságunk és bizalmunk újra és újra megnyitni a szívünket Jézus előtt. Lehet, hogy egy ismerős emberben vagy egy megszokott élethelyzetben érkezik. Ne zárjuk ki a csoda lehetőségét csupán azért, mert túl hétköznapinak tűnik.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen Agri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagyuram 221-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 163-as, végül pedig a Szent Vagyuram 287-es számú énekének 5. és 7. verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagyuram 221-es, az Énekház énekeskönyv 163-as, végül pedig a Szent Vagyuram 287-es számú énekének 5. és 7. verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.